Zakariás könyve 1-5. fejezetig. Amikor a múlt héten Haggeusz könyvét tanulmányoztuk, láthattuk, hogy Haggeusz proféciái Dáriusz király uralkodásának 2. évéből származnak. Ha jól emlékszem, első proféciáját a 2. év 6. hónapjába kapta, a 2. a 7. hónapban, az utolsót pedig a 9. Zakariás is Dáriusz király uralkodásához viszonyítva határozza meg proféciája idejét. Dáriusz a méd-perzsa birodalom királya volt, és abban az időben uralkodott, amikor Haggeusz proféciái elhangzottak. Dáriusz uralkodásának 2. esztendejében, a 8. hónapban így szólt az Úr igéje Zakariás profétához, Berekjá fiához, aki Iddó fia volt. Láthatjuk, hogy Zakariás és Haggeusz kortársak voltak. Mindketten a babiloni fogságot követő időszakban profétáltak. Itt meg kell említenünk, hogy Izrael népének csupán egy része, mintegy 50 000 ember tért vissza a babiloni fogságból. A 70 éves babiloni fogság pedig javarészt ki is gyógyította őket bálványimádásukból, ami elhurcoltatásuk kiváltó oka volt. Ugyanakkor a zsidók Babilonban átvettek valamit a hely üzleti szelleméből. A zsidó nép kiválóan képes alkalmazkodni a mindenkori feltételekhez, és amibe belefog, az tökére fejleszti. Babilon abban az időben a világ kereskedelmi központja volt, és amikor a zsidókat Babilonba hurcolták, akkor ők a mezőgazdasági tevékenységekről fokozatosan átálltak a kereskedelemre, sőt, olyan sikeres üzletemberekké nőtték ki magukat, hogy a 70 éves fogság lejártával sokan nem is akartak már visszatérni szülőföldjükre. Gazdag kereskedőkké váltak, és egyre fontosabb szerepet játszottak Babilon kereskedelmében. Nagyon jól kitanulták a szakmát, és bizony azóta sem felejtették el. A kereskedelemben mind a mai napig hatalmas sikereket érnek el. Érdekes, hogy bárhová is mentek a zsidók a világban, mindig jelen voltak az üzleti szférában. Amikor viszont Izrael államként újra alakult, számos sikeres üzletember visszatért Izraelbe, hogy ismét mezőgazdasági tevékenységet folytasson. És bizony nem sokkal később a világ legmodernebb mezőgazdasági technológiáit fejlesztették ki Izraelben. Képzeljétek csak el, hogy van egy csomó bankár, bolt tulajdonos és üzletember, akik visszatérnek Izraelbe, farmerként kezdenek el dolgozni, és hamarosan új öntözési módszerekkel állnak elő, megművelik a sivatagot, és tevékenységük egyre nyereségesebb. Ők látják el Európát friss gyümölcsel és zöldséggel. A zsidók lenyűgöző emberek. Ahogy már említettem, a kereskedelemben olyan sikeressé váltak Babilonban, hogy sokan közülük vissza sem tértek a földre. És ez a szomorú tény Zakariás proféciájában is visszaköszön. Viszont akik visszatértek, azokat felkészületlenül érte az, amit szülőföldjükön találtak. Tudjátok, érdekes, hogy amikor az ember elköltözik valahonnan, például arról a helyről, ahol felnőtt, gondolatban megőrzi annak a helynek az emlékét, és valahol a szíve mélyén ott él a vágy, hogy egy napon visszatérjen oda. A sok-sok év alatt, amíg távol vagyunk, egyre csak az emlékekből élünk, és meg is szépítjük azokat. Így aztán előfordulhat, hogy csalódunk, amikor évek múltán viszont látjuk azt a helyet, ahol gyermekkorunkat töltöttük. És főleg napjainkban igaz ez, amikor egy-egy környék arculata olyan gyorsan megváltozik, és már egyáltalán nem úgy fest, mint ahogy mi azt az emlékeinkben megőriztük. Azok a zsidók, akik visszatértek, olyan mértékű pusztulásba tértek vissza, ami messze felülmúlta elképzeléseiket. Nebukadnezar alapos munkát végzett, amikor Jeruzsálemet leromboltatta. Az épületek kijavításáról szó sem lehetett. Mindössze annyit tehettek, hogy a múlt romjait betemették, és egy teljesen új várost építettek a tetejére. A templomot is elkezdték újjáépíteni, de hamar elkeseredtek. Amikor Salamon hozzálátott a templom felépítéséhez, 150 000 embert bérelt fel, és 3 000 felügyelőt, hogy elvégezzék a munkát. Korlátlan pénzmennyiség állt rendelkezésükre. Így képes volt egy valóban gyönyörű és dicsőséges templomot építeni az Úrnak, aminek csodájára járt az akkori világ. Amikor Sába királynője meglátta Salamon templomát, nagyon elcsodálkozott, és azt mondta: hallottam országomban a templom dicsőségéről, de nekem még a felét sem mondták el. Salamon hatalmas kőtömböket és libanoni cédrusokat használt fel, és mindent bevont színaranyjal. Az aranyat később Nebukadnezar magával vitte. A hatalmas oszlopokat széttörték, és magukkal vitték Babilonba. Csak az óriási kőtömböket hagyták hátra, amiket alig lehetett megmozdítani. A fogságból visszatérők egy ideig próbálkoztak ugyan a templom újjáépítésével, miközben a földön élők közül sokan folyamatosan csúfolták őket, de végül feladták. Úgy érezték, hogy a templomot lehetetlen újjáépíteni. Túl kevesen vannak és túl gyengék. Ekkor Haggeus korholni kezdte őket. Emberek, nézzetek körül, gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná pénzét. Haggeus elmagyarázta nekik, hogy miért történik mindez velük. Azért, mert amíg ők kényelmes kis házaikban éldegélnek, az úrháza romokban hever. Haggeus arra bátorította őket, hogy ismét lássanak neki a templom felépítésének, és megígérte nekik, hogy ha ezt teszik, Isten újra megáldja őket. Ugyanabban az időben Zakariás is megjelent a színen. Zakariás valószínűleg fiatalemberként prófétált. Egyébként a kis proféták közül ő kapta a legtisztább bepillantást Jézus Krisztus eljövetelébe, így nem meglepő, hogy többet foglalkozik Jézus Krisztussal, mint az összes többi kis proféta együttvéve. Zakariás néhány bámulatos jövendőlést tesz. Olyanokat, amelyek éppen most valósulnak meg, illetve olyan jövendőléseket is, amelyek az elmúlt pár évben már megvalósultak. Dáriusz uralkodásának második esztendejében, a 8. hónapban így szólt az Úr igéje Zakariás prófétához, Berekjá fiához, aki Iddó fia volt. Nagyon megharagudott elődeitekre az Úr. Mondd meg azért népednek. Ezt mondja a seregek ura. Térjetek meg hozzám, így szól a seregek ura, és én is hozzátok térek. Istennek ez az üzenete tulajdonképpen mindenkor emberének szól. Ha visszafordultok hozzám, én is odafordulok hozzátok. Miután Ászá király elsöprő győzelmet aratott az etiópok felett, Isten prófétája kiment eléje, és azt mondta. Az Úr veletek lesz, ha ti is ővele lesztek. Ha keresitek őt, megtaláljátok. De ha elhagyjátok, ő is elhagy benneteket. Az emberiség történetének minden korszakára igaz ez. Isten mindig várja, hogy az emberek oda jöjjenek hozzá. Ha odamész Istenhez, közösségben lehetsz vele, és az Úr veled lesz. De az Úr nem erőlteti rá magát az emberekre. Isten nem erőszakolja rád, hogy szeresd őt. Azt sem erőszakolja rád, hogy oda menj hozzá, vagy hogy őt szolgáld. Isten egyszerűen csak elmondja neked, hogy mennyire szeret téged, és épp a szeretete miatt tesz meg dolgokat, érted, ha vele közösségben jársz. Alapvetően azonban neked kell mellette döntened. Isten mindent megtett, amit csak lehetett, hogy megmentsen téged. Mindent elérhetővé tett számodra, amire szükséged van, de neked kell kezdeményezzél. Isten már kezdeményezett, utat készített, és most arra vár és arra hív, hogy gyere. Most már neked kell lépned. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja az Úr. Elődeitek elhagytak engem, de ha ti visszatértek hozzám, én is felétek fordítom orcámat. Ne legyetek olyanok, mint elődeitek, akiknek a régebbi proféták ezt hirdették. Ezt mondja a seregek ura. Térjetek meg gonosz utaitokról és gonosz tetteitekből. De ők nem hallgattak és nem figyeltek rám, így szól az Úr. Hol vannak elődeitek? Tanuljátok meg a leckét. Elődeitek csak azért pusztultak el, mert nem tértek meg hozzám, mintha ezt mondaná az Úr. Elődeiteket elhurcolták Babilonba, mert nem akartak megtérni. Hol vannak elődeitek, és a proféták talán örökké élnek? De az én igém és rendelkezéseim, amelyeket megparancsoltam szolgáim a proféták által, utolérték elődeiteket. Azután megtértek, és ezt mondták. Úgy bánt velünk a seregek ura, ahogyan útjaink és tetteink miatt jónak látta. És valóban megtörtént az, amire a proféták figyelmeztették őket. Legyőzték őket, és fogságba hurcolták. Így érkezünk el a 10 látomás közül az elsőhöz, amit Zakariás az Úrtól kapott. A látomás hasonlít az álomhoz, azzal a különbséggel, hogy a látomás esetében az ember ébren van. A látomás abban is hasonlít egy álomhoz, hogy az ember fejében egy kép jelenik meg, és ahogy álmaink gyakran látszólag összefüggéstelenek, így van ez a látomásokkal is. Amikor Isten egy álomban szól az emberhez, szükség van az álom magyarázatára, mert az álom szimbólumokat tartalmaz. Sokszor a látomások is ilyenek, így magyarázatra szorulnak. Zakariás esetében azt látjuk, hogy az Úr látomásokat adott neki, és számos helyen a magyarázatot is megadta hozzá. Az Úr megkérdezte Zakariástól. Érted? Nem, Uram, mit jelent ez? Sajnos nem értem, kérlek, magyarázd meg! Az Úr tehát meg kellett magyarázza Zakariásnak azokat a látomásokat, amiket az Úrtól kapott. Azokban az esetekben tehát, ahol Isten a magyarázatot is megadta, értjük a látomást, ahol viszont nem, ott csak találgathatunk. A példázatok, allegóriák, álmok és látomások szimbolikus nyelvezetében azonban léteznek bizonyos állandók. Vegyük például a magvető példázatát. Jézus a példázat magyarázatában elmondja, hogy az elhintett mag Isten igéje, a föld a világ, a madár pedig az ellenség, aki jön és igyekszik a földből kiragadni a frissen elhintett magot. Így tehát azokban a példázatokban, allegóriákban, látomásokban vagy álmokban, amelyekben előfordul a föld vagy egy mező, az mindig a világot jelképezi. Amikor madarakkal találkozunk, azok rosszat jelentenek. Amikor pedig a mag elhintéséről olvasunk, a mag Isten igéjére utal. Az olaj és a galamb pedig a Szentlélek szimbóluma. Léteznek tehát bizonyos állandók, vagyis olyan szimbólumok, amik az egész Bibliában ugyanazzal a jelentéssel bírnak, így ha olyan példázattal, allegóriával vagy látomással találjuk szembe magunkat, amelyekben például olaj szerepel, tudhatjuk, hogy a Szentlélekről van szó. Ha madarak szerepelnek szimbólumként, tudhatjuk, hogy Isten gyermekeinek ellenségeit jelentik, ha pedig egy mező, akkor a világról van szó. Így működnek tehát ezek az állandók. Dáriusz uralkodásának második esztendejében, a 11. hónapnak, azaz Sebát hónapnak a 24. napján szólt az Úr igéje Zakariás prófétához, Berekja fiához, aki Iddó fia volt. Ezt láttam az éjszaka. Valaki vörös lovon lovagolt, és megállt a mirtuszfák között a völgyben. Mögötte vörös fakó és fehér lovak voltak. Ezt kérdeztem. Mik ezek, Uram? Hiszen az ember lát itt egy vörös lovon ülő lovast a mirtuszfák között, meg további lovakat mögötte, és tényleg nem tudja, mire vélni a dolgot. Létezik az ige tanításnak egy olyan formája, amely értelmében minden szövegrészben valamiféle szellemi töbletet keres a tanító. Én az ige tanításnak ezt a formáját sem népszerűsíteni, sem gyakorolni nem kívánom. Ilyenkor ugyanis előfordul, hogy az ember fog egy példázatot, és minden aprócska részletét szimbólumként értelmezi, majd pedig önkényes értelmet rendel önkényes szimbólumai mellé. Ilyenkor az egész tanítás abból áll, hogy ez ezt jelenti, emez pedig ezt. Bár a Biblia ezeknek a szimbólumoknak a magyarázatát sehol sem említi, egészen jó kis prédikációt lehet például így módon összeállítani a példázatokból, mert úgy alakítjuk azokat, hogy azt kommunikálják, amit mi akarunk kommunikálni. És sajnos ma is sokan követik ezt a vonulatot. De gondoljunk csak bele, egy idő után kifogyunk a példázatokból, és akkor ugye elvileg foghatnánk a három kismalac történetét, és ezzel a módszerrel élve egy kiváló prédikációt tarthatnánk a három kismalacról, illetve arról, hogy milyen fontos, hogy erős házat építsünk. Olyat, ami szilárdan áll, hiszen jön majd a sátán és összedönti a házunkat, ha nem emeltük azt sziklaszilárd alapokra. A tanulság tehát az, hogy erős házat kell építsünk, és hosszan ecsetelhetnénk, hogy mindez mit is jelent. Ha akarunk, tehát mindent szellemi síkra emelhetünk, és tulajdonképpen azt olvasunk bele egy adott történetbe, amit csak akarunk. Ahogy azonban az imént említettem, én nem szeretnék ezzel a módszerrel élni. Mégpedig azért sem, mert ha Isten nem árulta volna el Zakariásnak, hogy mit jelent a vörös lovon ülő lovas, mögötte a többi vörös, fakó és fehér lóval, akkor magamtól soha nem jöttem volna rá a helyes megoldásra. Amikor tehát Zakariás meglátta mindezt, nagyon bölcsen meg is kérdezte, hogy mit jelent. Egy angyal, aki velem beszélt, ezt mondta nekem. Én megmagyarázom neked, mik ezek. Ekkor megszólalt az, aki a mirtuszfák között állt, és ezt mondta. Ezeket az Úr azért küldte, hogy járják be a földet. Megszólították az Úr angyalát, aki a mirtuszfák között állt, és ezt mondták. Bejártuk a földet, és az egész föld nyugodt és békés. Izrael népe ekkortájt szét volt szórva a világ minden pontjára. Azok tehát, akiket Isten küldött, hogy beszámoljanak a föld állapotáról, visszatértek és jelentették, hogy az egész föld nyugodt és békés. Isten népe szétszóródott, a világ pedig tökéletesen nyugodt volt és örült neki. de Istennek nem tetszett az, ahogy a világ az ő népével bánt. Az urangyala erre ezt mondta. Seregek ura, mikor könyörülsz már Jeruzsálemen és Júda városain, hiszen már 70 éve tart haragod? Az úr jószágos szavakkal, vigasztaló szavakkal válaszolt a velem beszélő angyalnak. Az angyal tehát megkérdezi, hogy uram, meddig tart ez még? Mikor könyörülsz Jeruzsálemen és Júdán? Meddig lesz még szétszórva a te néped? Az úr pedig jószágos és vigasztaló szavakkal válaszolt neki, és ez nagyon tetszik nekem. Amikor aggódunk és oda megyünk az úrhoz, ő olyan türelmesen bánik velünk. Én is eddig mindig azt tapasztaltam, hogy Isten jószágos és vigasztaló szavakkal szól hozzám. A velem beszélő angyal pedig ezt mondta nekem. Hirdest, hogy így szól a seregek ura. Féltem Jeruzsálemet és a Siont, nagyon féltem. És nagyon fel vagyok háborodva az elbizakodott népek miatt, mert amikor én kevéssé haragudtam, ők a romlást segítették elő. Más szóval Isten az ő ítéletének eszközeként használt más népeket Izrael életében, de ők a kelleténél nagyobb pusztítást végeztek. Azért ezt mondja az Úr. Irgalmasan fordulok Jeruzsálem felé, templomon fel fog épülni benne, így szól a seregek ura, és feszítenek még ki mérőzsinort Jeruzsálemben. Az Úr tehát megígéri, hogy újra megépül majd a háza. De azok, akik az új templomon dolgoztak, éppen az ellenkezőjéről voltak meggyőződve. A templom újjáépítése túl nagy falatnak tűnt számukra. Úgy érezték, hogy képtelenek rá. Az Úr mégis kijelenti, hogy meg fog épülni a háza. A jövőben még egy templomnak meg kell épülnie, és ez a profécia nem csak az akkori templom megépítésére vonatkozott, hanem a jövőbeni templom megépítésére is, hiszen az Úr kijelenti, hogy újra megépül háza Jeruzsálemben. A Jelenések könyvének 11. fejezetében Jánosnak mérővesszőt adnak a kezébe, és megparancsolják neki, hogy mérje meg Isten templomát, az oltárt és az imádkozókat. Erre a nagy nyomorúság idején kerül sor, úgyhogy szerintem bármelyik pillanatban elkezdhetik újjáépíteni Jeruzsálemben a templomot. Megépül az úrháza Jeruzsálemben, ezt ígéri az Úr. Hirdesd még azt is, hogy így szól a seregek ura. Bővelkedni fognak még városaim minden jóban, megvigasztalja még az Úr Siont, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja. Jeruzsálem akkor romokban hevert, az Úr azonban megígéri, hogy újjáépül. Második látomás. Azután föltekintettem, és négy szarvat láttam. Azt kérdeztem a velem beszélő angyaltól. Mik ezek? Ő pedig így felelt nekem. Ezek a szarvak szórták szét Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet. A négy szarv négy országot jelképez, a szarvak ugyanis a királyok vagy hatalmak szimbólumai. Ez megegyezik a négyféle fémmel, amiből a szobor állt Nebukadnezar álmában, illetve a négy fémmel Dániel álmában. Négy birodalmat jelentettek ezek, amelyek által Izrael népe szétszórodott szerte a világban. Az első Babilónia, majd a Méd-Perzsa birodalom, amelyet a görög, illetve a római birodalom követ. Ezek a hatalmak sanyargatták Isten népét. Azután az Úr négy kovácsot mutatott nekem. Zakariás egyik látomást látja másik után. Ezt kérdeztem, mit akarnak ezek csinálni? Így felelt. Ezek a szarvak úgy szétszórták Júdát, hogy még a fejét sem merte fölemelni senki. De eljöttek ezek, hogy megrémítsék a népeket, és letörjék a szarvukat, mert szarvukkal támadtak Júda országára, és szétszórták. Ezután következik a negyedik látomás. Azután föltekintettem, és egy férfit láttam mérőkötéllel a kezében. Megkérdeztem, hová mégy? Ő így válaszolt nekem. Megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, milyen széles és milyen hosszú. Ekkor előlépett a velem beszélő angyal, majd egy másik angyal lépett oda eléje, akinek ezt mondta. Fuss oda ehhez az ifjúhoz. Zakariásra ifjúként utal, ezért mondtam az elején, hogy fiatalkorában kaphatta ezeket a látomásokat. És mondd meg neki, hogy falak nélküli város lesz Jeruzsálem, olyan sok ember és állat lesz benne. Más szóval Jeruzsálem sokkal nagyobb lesz, mint a város falak által határolt terület. És ha ma ellátogatsz Jeruzsálembe, láthatod, hogy ez a profécia be is teljesedett, mégpedig nem is olyan régen. Jeruzsálem az évek során hatalmas terjeszkedésnek indult. Új, hatalmas települések jelentek meg Jerikó felé, mintegy 12 kilométerre Jeruzsálem szívétől. További Jeruzsálemhez tartozó települések húzódnak a másik oldalon is, szinte Betlehemig, illetve Ramalláig. Jeruzsálem tehát valóban jelentősen kiterjesztette határait. Zakariásnak ez a proféciája a mi időnkben teljesedett be, sőt beteljesedése mind a mai napig tart. Én magam oltalmazom mindenfelől, így szól az Úr, mint egy tüzes fal, és ott leszek benne dicsőségesen. Más szóval Jeruzsálem túllépi a falak által behatárolt területet. És valóban a városfalon belül eső Jeruzsálem napjainkban csupán egy aprócska része a városnak, mint egy 2 négyzetkilométernyi terület. Ezzel szemben viszont Jeruzsálem tényleges határai jóval nagyobb területet foglalnak magukba, amint a város egyre terjeszkedik. Az Úr tehát azt mondja, hogy ő tüzes fal lesz körülöttük. Nem kell fallal körülvenni a várost, mert ő lesz a tüzes fal körülötte, és ő lakozik majd benne dicsőségesen. Ez még nem történt meg, és addig nem is fog megtörténni, amíg Jézus újra el nem jön. Ő ugyanis Jeruzsálem dicsősége. Jaj, jaj, fussatok ki az északi országból, így szól az Úr, hiszen szétszórtalak benneteket a 4 égtáj felé. Az Új Szövetségben Máté evangéliumának 24. fejezetében, amikor a tanítványok megkérdezték Jézustól, hogy mi lesz a jele az ő eljövetelének, Jézus beszélni kezdett azokról a jelekről, amelyekre oda kell majd figyelnünk. Jézus a Máté 24-ben az eljövendő nagy nyomorúságot is megemlíti, egy olyan időszakot, amelyre nem volt még példa, és azután sem lesz, és fel is sorolt néhány dolgot, ami a nagy nyomorúság idején megtörténik. A nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullnak az égről. Közvetlenül ezután feltűnik az ember fiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére tehát azonnal a nagy nyomorúságot követően kerül sor. Majd Jézus így folytatja. És elküldi angyalait nagy harsona szóval, és összegyűjtik az ő választottait a 4 égtáj felől, az ég egyik sarkától a másikig. Ez kulcsfontosságú igeszakasz azoknak, akik szerint az egyház elragadtatása csak a nagy nyomorúság után következik be. Ők ezzel az igerésszel támasztják alá állításukat, hogy miután az Úr visszatér hatalommal és dicsőséggel, összegyűjti választottait a 4 égtáj felől. Zakariás könyvében viszont azt találjuk, hogy a választottak, akiket a világ 4 égtája felől összegyűjtenek, nem az egyház, hanem Izrael népe. És ezt további proféciák is megerősítik az Ézsaiásban. Az Úr tehát azt mondja, hogy gyertek ki onnan! Jaj, jaj, fussatok ki az északi országból, így szól az Úr, hiszen szétszórtalak benneteket a 4 égtáj felé. Jaj, menekülj Sion, aki Babilóniában laksz! Menj ki magad abból az anyagiasságból, amit ott szívtál magadban. A Jelenések könyvében Isten kinyilvánítja haragját a haszonleső kereskedelem központúság ellen, amely láncra veri az emberek lelkét. Olyanok ellen szól Isten, akik másokat kihasználtak, és a szükségesnél nagyobb haszonra próbáltak szert tenni. A Jelenések könyvének 18. fejezetében Isten kihirdeti a babiloni kereskedelmi rendszer összeomlását, és amikor a babiloni haszonleső kereskedelmet emlegeti, Isten elhívja népét, hogy gyertek ki belőle. Az imént idézett 11. versben pedig ugyanezt a felhívást intézi a népéhez. Mert a seregek ura, aki a maga dicsőségére küldött el engem, ezt mondja azokról a népekről, amelyeknek ti zsákmányul estetek. Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Isten ezt a zsidó népre mondja. Nem tudom, hogy ki milyen véleménnyel van a zsidó népről, de tudatosítanunk kell, hogy ha bántjuk őket, Isten szemefényét bántjuk. Mivel én is támogatom a zsidó népet és Izraelt, és ezt a Biblia alapján teszem, el sem hinnétek, hogy hány levelet kaptam már lelkipásztoroktól is, akik folyamatosan ostoroznak emiatt. Én azonban hiszek abban, amit Isten mondott, hogy ő megáldja azokat, akik áldják népét, és megátkozza azokat, akik népét átkozzák. És Isten bizony azt is mondja, hogy aki bántja őket, szeme fényét bántja. Igen, én is tisztában vagyok azzal, hogy hátat fordítottak Istennek. Igen, tudom, hogy részük volt a világ erkölcsi megrontásában, tudom, hogy irányításuk alatt tartják Hollywoodot is, és tudom, hogy sok olyan dolgot tettek, ami romlottságot hozott a világba, de azt is tudom, hogy Isten kiválasztotta őket, és jobban teszed, hogyha egy újjal szemnyúlsz hozzájuk. Sok ember dühítettek a zsidók bizonyos cselekedetei, és sokan keserűséget táplálnak szívükben a zsidókkal szemben. Mégse bánsd őket, mert akkor Isten szemefényét bántod. Majd én fölemelem a kezemet ellenük, és saját szolgáik zsákmányává lesznek. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem. Majd Izraelhez fordul. Újjong, örül Sion leánya, mert jövök már, és itt fogok lakni, így szól az Úr. Ez Jézus Krisztus második eljövetelének dicső proféciája. Arra bátorít itt bennünket az ige, hogy újjongjunk és énekeljünk, mert eljön az Úr, és köztünk fog lakni. A többi nép is csatlakozik majd az Úrhoz azon a napon, és az ő népévé lesznek, ő pedig köztetek fog lakni. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Az Úr birtokba veszi Júdát, mint tulajdonát a Szentföldön, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja. Csendben legyen mindenki az Úr előtt, mert elindult szent lakóhelyéről. Az ige szerint tehát Jézus újra eljön, és a földön lakik majd 1000 éven át. Ebben az időszakban uralkodni fog a föld felett, Jeruzsálemben állítja fel a trónját, és az Úr birtokba veszi Júdát, mint tulajdonát. Majd pedig arról is olvashatunk, hogy a föld királyai évente ellátogatnak hozzá, ajándékokat visznek neki, és a föld lakói imádják majd őt, a föld urát. A királyság dicsőséges korában mi is ott leszünk. Ott élünk és uralkodunk Krisztussal 1000 évig. A Jelenések könyvében azt olvashatjuk, hogy ő királysággá és papsággá tett bennünket a mi Istenünknek. És a Jelenések könyvének 5. fejezetében egy emberként dicsérjük Krisztust egy dalban, mert egyedül ő bizonyult méltónak, hogy a könyvet átvegye, és az is elhangzik, hogy uralkodni fogunk vele együtt a földön. És erről szól majd a királyság. Évente ellátogatunk majd Jeruzsálembe, összegyűlnek majd a föld királyai, és nagyon dicsőséges lesz az. Az Úr fog uralkodni a föld felett, és az igazság beteríti majd a földet, ahogy a tengert borítja a víz. Tudod, ha elsiklasz e fölött, akkor az életed rendeltetése fölött siklasz el. Hiszen ezért élünk. Te is azért vagy ezen a világon, hogy megismerd Jézus Krisztust, mint uradat és királyodat, és hogy megtanuld őt szeretni, érte élni, őt szolgálni itt a földön, hogy azután szerethesd és érte élhess, és szolgálhasd őt örökké. Ha elszalasztod az Úr megismerését, akkor elszalasztottad életed célját, és hiába való lesz az életed. Üres lesz és értéktelen. Pedig milyen sok ember pazarolja el életét a jelen élvezetekért és a ma dicsőségéért, egyáltalán nem számolva az örökké valósággal. 5. látomás. Azután megmutatta nekem Jósuá főpapot. Jósuá az a főpap volt, aki Zerubábellel együtt a templom újjáépítéséért felelt. Azután megmutatta nekem Jósuá főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, meg a sátánt, aki jobb keze felől állt és vádolta őt. A sátán téged is megpróbál eltántorítani mindentől, amit az Úrért szeretnél tenni, vagy amire maga az Úr hív el. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátánnak. Dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta. Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez? Úgy vélem, hogy az igében egy minta rajzolódik ki előttünk, ami a sátánnal való bánásmódunkat illeti. Nekünk nem kell a sátánnal közvetlenül elbánjunk. Hallottam már, hogy az emberek fennhangon kiáltják. Megfeddelek, sátán! És amikor ilyet hallok, összerezzenek, mert szinte biztos vagyok benne, hogy ilyenkor a sátán azt válaszolja. Párról tudok, Jézust is ismerem, de te ki vagy? Júdás levelében arról olvashatunk, hogy Mihály arkangyal vitába keveredett a sátánnal, és küzdött vele Mózes testéért. A sátán valószínűleg meg akarta gyalázni Mózes testét, Mihály azonban útjába állt, és ott vitatkoztak és küzdöttek egymással. Érdekesnek tartom, hogy Mihály arkangyal ebben a küzdelemben nem kezdett el kígyót békát kiabálni a sátánra, hanem csak ennyit mondott. Dorgáljon meg téged az Úr! Mihály nem azt mondta, hogy megdorgállak téged, hanem azt mondta, hogy dorgáljon meg téged az Úr. Most pedig Jósuá áll az Úr angyala előtt, a sátán vádolni kezdi őt, az Úr angyala pedig ezt mondja a sátánnak. Dorgáljon meg téged az Úr, sátán! Úgy gondolom, hogy ezt a mintát kell nekünk is követni, amikor megfedjük a sátánt. Ahelyett, hogy azt mondjuk, hogy megdorgállak, sátán, vagy hogy Jézus nevében megdorgállak, azt hiszem jobban tennénk, ha csak annyit mondanánk, hogy az Úr dorgáljon meg téged, sátán, Jézus nevében. Én mindig szeretem az Urat köztem és a sátán között tartani. Ilyenkor sokkal nagyobb biztonságban érzem magam. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátánnak. Dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta. Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez? A Biblia ezt a kifejezést a lelkek megnyerésére használja az Új Szövetségben. Olyan a lelkek megnyerése, mintha üszkös fadarabot ragadnánk ki a tűzből. Az ember már fél lábbal a pokolban van, de amikor eljuttatjuk hozzá Jézus Krisztus dicsőséges evangéliumát, ő pedig elfogadja azt, olyan lesz, mint az üszkös fadarab, amit a tűzből kirántottak. Joshua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. A Bibliában a ruha az ember igazságát jelképezi. A piszkos ruha pedig az ember önigazultságát jelképezi, vagy azt az igazságot, amit ő önkényesen teremtett jó cselekedeteivel. A Filippi 2-ben Pál is ír a törvény alatti próbálkozásairól. Miután kifejti, hogy mennyire megpróbált megfelelni a törvénynek, így folytatja. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Jézus Krisztus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa. Nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Itt van tehát Joshua, aki piszkos ruhában áll az Úr előtt. Ézsaiás azt írja, hogy olyan a mi igazságunk az Úr szemében, mint a szennyes ruha. Mekkora ostobaság a részünkről, amikor megpróbálunk a saját igazságunkat magunkra öltve odaállni Isten elé. Hát itt volnék, Uram. Hadd meséljek neked, hogy mennyi mindent tettem érted ezen a héten, hadd büszkélkedjek egy kicsit. Ott tetszelgek Isten előtt, megpróbálom saját igazságomat villogtatni előtte, az ő szemében pedig olyan az én igazságom, mint a szennyes ruha. A Jelenések könyvében János látja a szenteket, akik fehér, tiszta ruhát viselnek. A fehér ruha a szentek igazsága. De mi is valójában a szentek igazsága? Az, amit Isten neked tulajdonított, mert hiszel az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ha pedig lehetőségem van arra, hogy Jézus Krisztus igazságát öltsem magamra, nagy őrültség lenne részemről, ha saját igazságomba és saját jóságomba öltözve mennék Isten elé. Micsoda ostobaság lenne! Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak. Vegyétek le róla a piszkos ruhát! Neki pedig ezt mondta. Nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. És milyen dicsőséges nap volt az, amikor Isten ezt velem is megtette. Ott álltam piszkos ruhában Isten előtt, ő pedig megparancsolta, hogy vegyék le rólam a piszkos ruhát, és adjanak rám hófehéret. Jézus Krisztus megigazított engem, amikor hitemet belévetettem. És hadd mondjam el, hogy az volt keresztény életem egyik legdicsőségesebb élménye. Mindezt a rómaiakhoz írt levél hozta el az életembe. Majd így szólt. Tegyetek a fejére tiszta süveget. Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az Úr angyala ott állt. És így figyelmeztette az Úr angyala Jósuát. Ezt mondja a seregek ura. Ha az én utamon jársz, és ha teljesíted, amit rád bíztam, akkor ítélkezhetsz házamban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt, megengedem neked, hogy az itt állók között járj, kelj. Járj az én utaimon, végezz az én munkámat, és akkor a házamban lakhatsz, és ítélkezhetsz. Így érkezünk el a 6. látomáshoz. Hallgass ide, Joshua főpap, társaiddal együtt, akik előtted ülnek. Azt a csodát jelzik ezek a férfiak, hogy én elhozom szolgámat, a sarjadékot. Ez a profécia Jézus Krisztusról szól. Jeremiás és Ézsaiás könyvében Jézust az ige vesszőszálként emlegeti, ami isai törzsökéről hajt majd ki. Mert itt van egy kő, amelyet Joshua elé tettem. Ezen az egykövön 7 szem van, én magam véstem bele a mintákat, így szól a seregek ura. Egy napon eltörlöm ennek az országnak a bűnét. Így szól a seregek ura. Azon a napon meghívja majd az egyik ember a másikat a szőlőjébe és a fügefája alá. A királyság dicsőséges korában, amikor Jézus újra eljön, egy nap alatt elmossa a bűnt, az Úr fog uralkodni, és az emberek békében élhetnek. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. A velem beszélő angyal újra fölébresztett engem, ahogyan álomból szokták fölébreszteni az embert, és ezt kérdezte. Mit látsz? Én így feleltem. Egy színarany lámpatartót látok, tetején egy tál, 7 mécses van rajta, és a tetején levő mécsesnek 7-7 csücske van. 2 olajfa áll mellette, az egyik a tától jobbra, a másik balra. Megkérdeztem a velem beszélő angyaltól. Mit jelentenek ezek, uram? A velem beszélő angyal így válaszolt nekem. Nem tudod, mit jelentenek? Azt mondtam, nem, uram. Erre ő így szólt hozzám. Az Úr igéje ezt mondja Zerubábelnek. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Ki vagy te, nagyhegy? Síksággá válsz Zerubábel előtt. Ő teszi föl a zárókövet, miközben ezt kiáltják. Áldás, áldás szálljon rá! A szent sátorban az egyik pap feladata az volt, hogy minden nap olajjal töltse fel az arany lámpatartót, a menórát. Isten ugyanis megparancsolta, hogy soha ne aludjon ki a fény a sátorban. Az arany lámpatartó a szent sátorban azt jelképezte, hogy Izrael a világ világossága, és Isten rajtuk keresztül szeretné kiárasztani a fényét a világra. Ahogy Jézus is mondta az egyháznak. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a házában. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Isten a kezdettől fogva úgy tervezte, hogy az ő népe lesz a fény ebben a sötét világban. Ezért parancsolta meg Isten, hogy soha ne engedjék kialudni a fényt a szent sátorban. A papnak ezért kellett minden nap feltölteni olajjal a lámpát. És mint minden feladat, amit naponta kell végeznünk, ez is monotonná válhat egy idő után. Gondoljunk csak a mosogatásra vagy a pelenka cserére. Egy idő után unalmassá válik, így az ember megpróbál valami újat kitalálni, hogy az egyhangúságot megtörje. Zerubábelnek is támadt egy pompás ötlete. Ha fog néhány csövet és az olajfához erősíti azokat, akkor a csöveken keresztül folyamatos olajellátást biztosíthat a lámpatartóknak. Amikor Zakariás előtt megjelent az aranycsöveken át folyó olaj képe, amely a tálba ömlött, megkérdezte, hogy mit jelent ez. Hát nem tudod, hogy mit jelent? Kérdezte az angyal. Az Úr igéje ezt mondja Zerubábelnek. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkem által, mondja a seregek ura. Az allegóriákban, példázatokban és látomásokban az olaj mindig a szent lelket jelképezi. Ezért mondja az Úr, hogy az én lelkemmel. A lélek kimeríthetetlen forrás. Isten pedig a papokat bízta meg azzal a feladattal, hogy a lámpát újra meg újra megtöltsék olajjal, az Úr munkáját azonban nem hatalommal és erőszakkal kell megvalósítani, Isten munkája csak az ő lelkével végezhető. Ezért is kiemelkedően fontos, hogy várjuk meg a lélek vezetését, amikor bármiféle munkába fogunk az Úrért. A Jézus Krisztusért végzett sikeres munkatitka felismerni, hogy merre tart a Szentlélek, és akkor őt már csak követni kell. Mert nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel. Lehet, hogy a világ haderőt toboroz, de mi ne így munkálkodjunk. A hatalom kifejezés az eredetiben erőködést is jelent. Túl sok ember próbálja erőltetni Isten munkáját, túl sokan próbálják az evangéliumot ráerőltetni barátaikra. Az emberek sokszor megkérdezik tőlem, hogy honnan tudhatja valaki, hogy az Úr vezeti és hogy mire hívja. Én pedig sokszor azt válaszolom, hogy Isten gyakran az előttünk nyíló ajtókon keresztül vezet, így ha Isten megnyit egy ajtót, sétálj át rajta. Ha viszont becsukja az ajtót, ne próbáld azt erőszakkal betörni. És ebben szoktunk hibázni. Azt gondoljuk, hogy ó, Isten azt szeretné, ha ezt meg ezt megcsinálnánk, és akkor hirtelen becsukódik az ajtó, mi pedig azt mondjuk, hogy rendben, akkor be kell törnünk és erőködnünk kell. Bizony mennyi energiát és pénzt tudunk beleölni abba, hogy kierőszakoljunk valamit. Néhány évvel ezelőtt egy texasi baptista pásztorral beszélgettem, aki ezt mondta nekem. Tudod, a szolgálatomban eljött az a pillanat, amikor annyira belefáradtam az egyes dolgok kierőszakolásába, hogy elhatároztam, nem fogunk mesterségesen egyetlen szolgálatot sem tovább támogatni a gyülekezetben. Ha önmagától nem működött, akkor itt az ideje, hogy szépen meghaljon. Majd hozzátette. Meglepődnél, ha tudnád, hogy mennyi minden halt meg azóta errefelé. Ez a pásztor azt mondta, hogy nem fog tovább erőlködni, hanem engedi, hogy a Szentlélek munkálkodjon, és ő irányítsa a gyülekezetet. Azt is megengedte hát, hogy bizonyos szolgálatok kihaljanak a gyülekezetből. Még a vasárnapi iskolájuk is abba maradt. Na erre mit mondasz, kérdeztem. Ez így van jól. Azt hiszem, igaza lehet. Szerintem szörnyű hibát követel az a gyülekezet, amely erőltetni próbál szolgálatokat, vagy nagy tömegeket igyekszik mozgósítani, hogy menjen az Úr munkájának szekere. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Amikor egy utcányira innen megépítettük az első kis templomunkat, nagyon jól mentek a dolgok. Három Isten tiszteletet tartottunk egymás után, megnagyobbítottuk a gyülekezeti termet, 500 széket állítottunk fel az udvaron. De amikor ezek után még mindig tömve voltak az alkalmak, komoly kérdés vetődött föl. Mit tegyünk, hiszen közeledik a tél? Akkor az egyik férfi a gyülekezetből azt mondta, hogy tagja egy befektető tanácsnak, amely évekkel ezelőtt megvásárolt egy 4 hektáros területet, de éppen most veszítették el, mert elfogyott a pénzük. Már évek óta próbáltak a földterületből pénzt kovácsolni, de nem jártak sikerrel. Szerintem Isten a gyülekezetnek tartogatja ezt a területet, mondta nekem a férfi. Majd így folytatta. Könnyebben megbarátkoznék a veszteségemmel, ha a gyülekezet kapná meg. Majd elmesélte nekem, hogy képtelenek tovább vállalni a terület fenntartásának költségeit. A földet 4 évvel korábban 456 000 dollárért vették, én meg persze azonnal arra gondoltam, hogy nekünk nincs ennyi pénzünk. 4 hektárt semmiképpen sem engedhetünk meg magunknak. De aztán elkezdtem gondolkodni, és eszembe jutott, hogy ha mondjuk 2 hektárt eladnánk belőle, és egyébként jó áron sikerülne megvásárolni a területet, akkor vissza is szerezhetnénk a pénzünk nagy részét. Szóval arra gondoltam, hogy megvásárolhatnánk a földet 456 000 dollárért, majd a felét eladhatnánk, hiszen 2 hektár is bőven elég lenne nekünk. Többre soha nem lesz szüksége a gyülekezetnek. Láthatjátok, hogy milyen hatalmas volt a hitem. Közben azért még mindig eszembe jutott, hogy távolról sincs ennyi pénzünk. Akkor megint odajött hozzám egy férfi a gyülekezetből, és azt mondta, hogy ő úgy hallotta, hogy az a hölgy, aki a terület tulajdonosa, hajlandó lenne a földet 300 000 dollár készpénzért áruba bocsátani. Az asszony ugyanis abból a pénzből élt, amit a befektetők fizettek neki évente a terület használatáért, most azonban a befektetői csoport tönkrement, nem tudnak fizetni, így az asszony is egyre nehezebb anyagi helyzetben van. Az adóbefizetés ideje is közeleg, neki pedig nincs rá pénze. Szerinte szívesen elfogadna 300 000 dollárt készpénzben, csak hogy végre megszabaduljon ettől a földterülettől. Már a 70-es éveinek végén jár, és 300 000 dollárból kényelmesen eléldegélhet élete végéig. Erre én azt válaszoltam, hogy az idős hölgy ugyan biztos nem elégszik meg 300 000 dollárral. A férfi így felelt. Megengednéd, hogy a gyülekezet nevében felajánljak neki 300 000 dollárt? Persze, miért is ne, válaszoltam. De közben azt gondoltam magamban, hogy őrült ez a fickó. Erre másnap izgatottan hívott telefonon, hogy a hölgy elfogadta az ajánlatunkat. Én meg azt gondoltam, hogy nagyszerű, na most aztán mihez kezdünk? Honnan kerültünk 300 000 dollárt? A férfi ekkor így szólt. Van valamim, amit szerintem el fog fogadni. Bizalmi meghatalmazás néhány lakásra, összességében 90 000 dollár értékben. Szívesen kölcsönzöm ezt az összeget a gyülekezetnek 1 évre kamatmentesen. A gyülekezetnek is volt 60 000 dollár a számláján. Arra bátorított, hogy menjünk el a bankba, és mivel jó befektetésre készülünk, valamennyi kölcsönt biztosan felvehetünk a banktól is. El is mentünk a bankba, és azt mondták, hogy felvehetünk 150 000 dollár kölcsönt 2 évre 11%-os kamattal, úgyhogy megvettük a földterületet. A vásárlás azért komoly felelősséggel járt, mert úgy képzeljétek, hogy ez nem volt más, mint egy hatalmas földterület. Mi pedig tudtuk, hogy kell parkolót építenünk, és utat, járdát, épületeket, és sok minden mást. Egy szóval az egész meglehetősen komoly kiadásokat jelentett. Az akkori gyülekezetünkből hazafelé tartva, mindig az újonnan vásárolt földterület határán álltam meg a piros lámpánál. Csak néztem azt a teljesen kopár 4 hektárnyi területet, és éreztem, hogy egyre hevesebben dobog a szívem. Te jó ég, mit csinálok én itt? Ilyen hatalmas felelősséget varrok a gyülekezet nyakába. És a föld megvásárlása csak az első lépés. Mibe rángattad itt bele magad és az embereket? És akkor elkezdtem azon morfondírozni, hogy hogyan tudnánk meg nem történtté tenni az egészet. Mit csinálok, te jó ég, mit csinálok? És szinte pánikba estem, amikor arra gondoltam, hogy mennyi pénzre lesz szükségünk az egészhez. Izzadt a tenyerem, és alig vártam, hogy végre zöldre váltson a lámpa, mert nem bírtam tovább. Nagyon megviselt a dolog. És ekkor így szólt hozzám az úr. Csak, ki ez a gyülekezet? A tiéd, uram. Akkor miért aggódsz? Ha az enyém ez a gyülekezet, nem a te dolgod, még ha csődbe megy is. Mit számít ez neked? Erre ezt válaszoltam. Igazad van, uram. Talán ez tényleg nem az én dolgom. Te okoztad ezt a problémát, úgyhogy kérlek, te is old meg. Így mire kiértem az autópályára, dicsőséges győzelmet arattam félelmeim felett, és csak dicsértem az urat az ő gyülekezetéért. Aztán másnap megint arra jártam, és leparkoltam a terület szélén. Közelgett az első banki törlesztő részlet befizetésének ideje. $1100 kellett fizetnünk havonta, ami nem volt egy rossz összeg, bírta is a költségvetésünk, én mégis azt mondtam. Uram, szóval ez a te gyülekezeted? Szerinted bölcs dolog erre költeni a pénzedet? Hiszen kamatostul kell visszafizetnünk a pénzt, így egy része egyenesen a bank zsebébe vándorol, és soha többé nem látod viszont. Szerinted ez bölcs módja a pénzköltésnek, uram? Ha ugyanis a te gyülekezeted, miért nem fizeted be egyben a $150,000? Hiszen képes vagy rá. Amikor hazaértem, feleségem szólt, hogy Ed Riddle hívott, és kéri, hogy hívjam vissza. Ő volt az, aki legelőször felhívta a figyelmemet a földterületre. Ő az, aki a többi befektetővel együtt belebukott a vásárlásba. Azonnal visszahívtam Edet, ő pedig közölte velem, hogy a Shell olajvállalat felhívta, mert azt hitték, hogy még mindig a befektetők kezében van a terület, és szeretnék az egyik csücskét megvásárolni $150,000. Mit szólnánk hozzá? És hadd mondjam el, hogy mind a mai napig ott áll a benzinkút a földterületünk sarkán. Ezek után többé nem aggódtam. Ővé ez a gyülekezet, és Isten mindenkinél csodálatosabban gondoskodik róla. Az én dolgomat pedig nagyon megkönnyíti, mert kényelmesen hátradőlhetek a székemben, és figyelhetem, ahogy az Úr növeli a gyülekezetét. Az egész ugyanis nem az én jól szervezett próbálkozásaimon múlik, és nem azon, hogy mennyire erőlködöm, mert minden a Szentlélek dicsőséges erejével történik. Az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Ki vagy te nagyhegy? Síksággá válsz Zerubábel előtt. Ő teszi fel a zárókövet, miközben azt kiáltják, áldás, áldás szálljon rá. Dicsőséges dolog, ahogy az Úr síksággá tudja változtatni a hegyeket. És érdekes, hogy legtöbbször olyan dolog miatt aggódunk, ami még a jövő zenéje. Igen, mára van elég, de nem tudom, hogy mihez kezdek a jövő héten. Isten eddig még mindig gondoskodott rólam, de én nem is a ma miatt aggódom, hanem a jövő hét és a jövő hónap miatt. Érdekes, hogy gyakran volt jövő időben valami, ami miatt annyit aggódtunk, de amikor odaértünk, azt tapasztaltuk, hogy Isten már eltávolította utunkból a hegyet, és most már szabad az út. Milyen dicsőséges is az, amikor Isten lelke munkálkodik az életünkben. Zerubábelt is bátorítja az Úr. Zerubábel elkeseredett, sőt, feladta a templom újjáépítésének tervét. Szépen megszervezték a munkásokat, voltak, akik a romok eltakarításáért voltak felelősek, mások a kőtömböket cipelték, az egészet megszervezték, és folyamatosan kényszerítették és noszogatták az embereket. Mégsem történt előrelépés, és az egész nagy falatnak bizonyult. És ekkor megjelenik az Úr, és azt mondja, hogy nem a ti szervező munkátok eredményeként, nem is úgy, hogy kényszerítitek az embereket, hanem az én lelkem által értek el majd eredményt. Útban Jézus sírjához az asszonyok azon aggódtak, hogy vajon kigördíti majd el a követ a sír bejáratától. És amikor odaértek, mit találtak? Valaki már elgördítette a követ. Sokszor mi is már előre aggódunk. Jaj, mi lesz, ha odajutunk? És azt találjuk, hogy amikor arra a helyre érkezünk, az Úr már ott járt előttünk, és mindenről gondoskodott. A hegyek síksággá változnak az Úr előtt. Azután így szólt hozzám az Úr igéje. Zerubábel keze rakta le ennek a templomnak az alapját, és az ő keze fogja bevégezni. Zerubábel feladta, abba hagyta a munkálatokat, de az úr azt mondja, hogy ő kezdte el, és ő is fogja befejezni. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Mert akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján, azok is örülni fognak, ha meglátják Zerubábel kezében a zárókövet. Többek között az keserítette el az embereket, hogy az új templom nyomába se ért az előzőnek. Emlékeikben még elevenen élt Salamon dicsőséges temploma, és szüntelenül panaszkodtak, mert az új templomot szegényesnek találták. A fiatalok ugyan izgatottan tették a dolgukat, az idősek azonban folyton folyvást panaszkodtak. Micsoda jelenet lehetett? A sírók és panaszkodók azonban elbátortalanították azokat, akik a templom építésén fáradoztak. Ó, milyen picike ez, de hát ez egy nagy semmi. Sokszor mi is előre akarunk szaladni abban a munkában, amit Isten az életünkben végez. Isten nagyon pontos tempóban hozza el a szellemi növekedést az életünkben, mégis sokszor nem vagyunk elégedettek az ő tempójával, és szeretnénk siettetni a dolgokat. Itt sokszor megvetjük a kicsiny kezdet napját. Amikor valaki odajön hozzám, és azt mondja, hogy nagyon szeretné szolgálni az Urat, mégpedig nálunk a mi gyülekezetünkben, én általában azt válaszolom. Ez csodálatos. Menj és beszélj Michael, a vasárnapi iskola vezetőjével, mert szükségünk van vasárnapi iskolás tanítókra. Ez kiváló szolgálati lehetőség a számodra. Erre ő? De hát én nem igazán erre gondoltam. Azt hittem, hogy romén segédlelkipásztor esetleg nyugdíjba vonul, és én a helyébe léphetek. Vagy esetleg ön lemond, és én lehetek a gyülekezet pásztora. Az ilyen ember megveti a kis dolgok időszakát az életében, és azonnal nagy dolgokat akar véghez vinni Istenért. Sok ember van, aki csak ül a babérjain, és nem hajlandó a kis dolgokat elvégezni. Arra vár, hogy egyszer majd megnyílik a nagy ajtó. Arra vár, hogy egyszer csak felhívja Billy Graham, és közli vele, hogy nyugdíjba vonul, és szeretné, ha ő venni át a szolgálatát, és hatalmas tömegek előtt prédikálna. Szuper, na erre vártam. Igen, de tudod, hogy erre nem vagy kész. Isten először is kis dolgokat bíz ránk. Én is úgy kezdtem, hogy a vasárnapi iskolában tanítottam. Aztán előléptem ifjúsági lelkipásztorrá, és így kis dolgokkal kezdődött minden. Túl sok ember azonban megveti a kis dolgokat, ha viszont nem vagyunk hűségesek a kis dolgokban, Isten soha nem lesz képes felnevelni bennünket nagyobb dolgokra. Nevezd meg a kis dolgok időszakát az életedben. Bármire is hívott el téged Isten, tedd azt is végezd az ő dicsőségére. És ha a kis dolgokban hűséges leszel, Isten nagyobb dolgokat bíz majd rád. Már abban az időben is akadtak olyanok, akik megvetették a kicsiny kezdet napját, és ez ma sincs másként. Ez mindig nagyon szomorú, mert az ember behatárolt marad. Soha nem növekszik, nem fejlődik, amíg nem hajlandó megelégedni a legkisebb dologgal is, amire Isten elhívta, és abban hűségesen járni. Mert akik gúnyolódnak a kicsiny kezdet napján, azok is örülni fognak, ha meglátják Zerubábel kezében a zárókövet. Az a hét mécses pedig az Úr szemeit jelenti, amelyek áttekintik az egész földet. A hét szem hét lélek, akik Isten trónja előtt állnak a Jelenések 5-ben. Ekkor megszólaltam és megkérdeztem tőle. Mit jelent ez a két olajfa a lámpatartó jobb és bal oldalán? Másodszor is megszólaltam és megkérdeztem. Mit jelent az olajfának az a két ága, amelyekből két aranycsövön átfolyik le az aranyszínű olaj? Azt mondta nekem. Nem tudod, mik ezek? Azt mondtam. Nem, uram. Ekkor így felelt. Ezek ketten a felkentek, akik az egész föld urának a szolgálatára állnak. Ez a két felkent tanú a Jelenések könyvének 11. fejezetéből. Arról már korábban is szó esett, hogy Malakiás elmondja nekünk, hogy Illés lesz a két tanú közül az egyik. Az is lehetséges, hogy Zerubábel lesz a másik, a Haggeus könyvében található proféciák alapján. Így szól a seregek ura. Azon a napon a kezembe veszlek téged, Zerubábel, Sealtiel fia, én szolgám, így szól az Úr. És olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki, így szól a seregek ura. Ismét föltekintettem, és egy repülő irattekercset láttam. Furcsa látvány lehetett. Megkérdezte tőlem, mit látsz? Én így feleltem. Egy repülő irattekercset látok, amely 20 könyök hosszú és 10 könyök széles. Akkor ezt mondta nekem. Ez az az átok, amely eljut az ország egész területére. Mert ennek következtében fog megbűnhödni minden tolvaj, és ennek következtében fog megbűnhödni minden esküdöző. Ítéletet kapcsolhatunk össze ezzel a repülő irattekercsel. Ennél többet azonban én sem tudok, mert az ige nem árul el nekünk többet. Így jutunk a 10 látomás közül a 9. Azután előlépett a velem beszélő angyal, és ezt mondta. Tekints fel, és nézd meg, mi közeledik itt. Én azt kérdeztem, mi ez? Ő így felelt. Egy véka közeledik itt, és így folytatta. Ebben van az egész ország bűne. Egyszer csak egy ólomfedő emelkedett föl, és egy asszony ült a vékában. Az angyal ezt mondta. Ez a gonoszság. Itt megint a haszonleső kereskedelemről van szó, és azt látjuk, hogy ez Isten szemében gonoszság. Majd visszalökte az asszonyt a vékába, az ólomfödelet pedig rádobta a véka szájára. Majd föltekintettem, és láttam, hogy két asszony közeledik a szelek szárnyán. Olyan szárnyaik voltak, mint a gólyáknak, és fölemelték a vékát az ég és a föld közé. Ekkor azt kérdeztem a velem beszélő angyaltól. Hová viszik ezek a vékát? Ő így válaszolt. Sinear földjére, vagyis Babilonba. Ott építenek házat neki, és ha elkészül, oda teszik egy emelvényre. Isten tehát felemeli hangját a babiloni központú kereskedelmi rendszerrel szemben, de szól a modern idők kereskedelmi rendszerének pusztulásáról is a Jelenések 18-ban. Nem sokára véget ér a látomások szakasz a Zakariás könyvében, és meglátjátok, hogy attól kezdve könnyebben érthető a szöveg. Bizony nekem sem volt egyszerű dolgom ezekkel a látomásokkal, mert egyik-másik igencsak furcsa és magyarázatra szorul. Nagyon hálás vagyok, hogy az Úr megadta nekünk a látomások magyarázatát, máskülönben nem tudnám őket értelmezni. Az Úr áldjon meg benneteket, és őrizzen meg a mi Úrunk Jézus Krisztus szeretetében. Tapasztaljatok meg minden nap még többet az ő szeretetéből, még többet abból, ahogy lelke munkálkodik az életetekben, miközben átadjátok életetek irányítását Istennek. Ismerjétek meg a Szentlélek erejét, és tegyen Isten képessé benneteket arra, hogy az ő munkáját végezzétek. Legyen áldott az életetek, ahogy az Urat szolgáltok ezen a héten abban a formában, ahogy arra nektek lehetőséget biztosít. Lehet, hogy pici dolgoknak tűnnek csupán, de legyetek hűségesek a kis dolgokban is, és ne vessétek meg a kicsiny kezdet napját. Mert ha a kis dolgokban hűségesek maradtok, Isten nagyobb felelősséggel is felruház majd benneteket. De ne erőltessétek, csak kövessétek a lélek vezetését, és legyen egy csodálatos hetetek. Jézus nevében, Amen.